Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük az első zsoltárunknak az első versszakát. Az első zsoltárunk első versszakát énekeljük, amely így kezdődik. Aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után. Helyünket elfoglalva folytassuk Urunk és Istenünknek a magasztalását énekben, és énekeljük a 19. Zsoltár, a 19. Zsoltár 4. versszakát, majd az azt követő 5., 6. és 7. versszakát. Tehát a 19. Zsoltár 4. versszakával kezdjük, amely így kezdődik. Az Isten törvénye tiszta, ő beszéddel lelkeket megtérít.
Lelkeket megtérít.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Testvéreim, most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, magasztalunk téged a te beszédedért, a kijelentett szavadért, az igaz és tiszta beszédért, amit közölsz velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te beszéded az hűség és igazság, és hogyha te rád hallgatunk, akkor ezzel találkozhatunk, ebben részesítesz bennünket. Köszönjük neked, Urunk, ezt a mai alkalmat, ezt a mai napot, amelyet arra készítettél, hogy a te szavadat, ezt hallgassuk. Köszönjük, Urunk, hogy azért hoztál bennünket ide, és azért gyűjtöttél össze egy közösségbe, hogy itt te rád figyeljünk, és itt felcsendüljön a te igéd, amiben erő van és hatalom. Köszönjük, Urunk, hogy ebben van a te bölcsességed is, és ezzel tudsz bennünket is bölcsé tenni. Kérünk, Urunk, téged, hogy hadd fogadjuk most a te szavadat nyitott szívvel. Kérünk, Urunk, hogy te tegyél bennünket készé a te igéd meghallására és befogadására. Kérünk, Urunk, hogy te vedd el tőlünk a hétköznapi problémáinkat. Te vedd el tőlünk most az egyéb dolgokat, amik lekötnék a figyelmünket, vagy elterelnék azt te rólad. Kérünk, hogy állj meg itt a középen, és ragyogtasd fel előttünk a te nagyságodat, a te dicsőségedet, a te személyedet. Kérünk, hogy hadd láthassunk meg lelki szemeinkkel téged, és tudjunk téged magasztalni. Köszönjük, hogy mindenre kérhetünk téged, és hogy bízhatunk abba, hogy ígéreted szerint meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Jakab levelében a második fejezetben, a 8. verstől a 11. versig így szól hozzánk Istenünk írott és kijelentett igéje. Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az írás szerint, szeressed fele barátodat, mint te magadat, jól cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. Mert aki ezt mondotta, ne paráználkodjál, ezt is mondotta, ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, folytatjuk a személyválogatás témáját itt Jakab levele alapján, és eddig már szó esett a második fejezet első 7 verséről. Ezekről hallhattak ige magyarázatot itt az Isten tiszteleten. Aki esetleg nem lett volna itt az elmúlt hetekben, vagy lemaradt volna ezekről az alkalmakról, azoknak hadd ajánljam a figyelmébe, hogy a gyülekezet honlapján ezeket vissza lehet hallgatni, és így teljesebb képet kaphatnak a bibliai szakaszról, illetve arról, amiről én most a mai alkalmon is beszélni fogok. Még mielőtt belevágnék a textus magyarázatába, muszáj, hogy felidézzem az első verset, a második fejezet első versét, mert ott indul ez az új gondolat, ott indul a személyválogatás témája, ott tér rá erre a Szentíró, és habár mi ugye ezeket külön kis szakaszokra bontottuk, hogy részletesebben bele tudjunk menni az ige jelentésében, de mégis egy gondolatmenetről van szó, és egy gondolati egységet alkot egészen a 13. versig, és ezért vissza kell idézzem a testvérek elé, hogy kezdődik, mivel indítja Jakab ezt a témát, a személyválogatás témáját. Tehát ennek a gondolati egységnek a kezdete, annak a felcsapása, az a hittel indul. Arról a hitről beszél Jakab, ami Jézus Krisztusban van a dicsőség urában. Innen indul, és nekünk is ezek alapján innen kell kiindulni, amikor a személyválogatásról gondolkodunk, vagy arról beszélünk. Ugye Jakab Jézust Krisztusnak vallja, azaz a messiásnak, a felkentnek, az Istentől megígért és elküldött megváltónak, aki magára vette és elhordozta a bűnök büntetését. És őt úrnak is vallja, győztes uralkodónak, amivel egyrészt a bűnök feletti győzelmére utal, amit elvégzett a kereszthalálával, másrészt a feltámadására is utal, ami a halál feletti győzelme volt, harmadrészt még a mennybe menetelére is utal Jézus Krisztusnak, ahol az Isten jobbjára ülve uralkodik a világ felett, az egész teremtett világon. És még azt is hozzáteszi, hogy ővé a dicsőség, ő a dicsőségnek az ura, és a dicsőség az ugye csak is Istené lehet, tehát Jézus, mint az Isten fia, a Szent Háromság Isten második személye, megígért megváltó és úr jelenik meg, és még azt is hozzáteszi, hogy ő a miénk, a mi urunk, a mi Krisztusunk, a mi személyes megváltónk. Ezek alapján olyan emberekhez szól, és olyan embereket tanít a személyválogatásról, akik ezt már hiszik, akik erre a hitbeli meggyőződésre eljutottak, akik meghallották Istennek a kegyelmesen hívó szavát, az ő örömüzenetét, és elfogadták ezt, hogy Jézus áldozatáért feloldozást nyerhetünk a bűneinkért. Ez az alap, az evangélium az alap, amire építi a személyválogatásról szóló tanítást. Mert így van értelme róla beszélni. Két héttel ezelőtt említettem, hogy a világban is érzékelik, a nem hívő emberek is észreveszik a személyválogatásnak a problémáját. Észreveszik, hogy ez nem helyes. De sajnos nem jutnak el a problémának, vagy a jelenségnek a gyökeréig, és így a megoldási kísérleteik is, amelyeket a különféle mozgalmaik keretein belül elénk tárnak, ezek rosszak lesznek, túlzóak, és valójában működés képtelenek, mert átesnek a ló túloldalára. Ezért a Jézus Krisztusba vetett hitre kell építeni, erre kell alapozni, és úgy megláthatjuk, hogy honnan ered a személyválogatásnak a jelensége, hogy mi áll e mögött, és valós megoldást találhatunk rá. Tehát, hogyha így közelítünk, és így vizsgáljuk az Isten tiszteletünknek az alapigéjét, akkor meg is adja rögtön az egyszerű választ. A személyválogatás a törvényhez való rossz és helytelen viszonyulásból fakad. Erről beszél a felolvasott szakaszunk. A felolvasott négy vers mindegyikében előkerül, ugyanis megemlítésre kerül a törvény. Akinél van Biblia, az nyugodtan ellenőrizze le, amit mondok. A 8. versben a királyi törvényről beszél, a királyi törvény megtartásáról. A 9. versben a törvény általi elmarasztaltatásról van szó, valamint még egyszer utal rá, hogy annak, azaz a törvénynek a megrontói lesznek, akik személyválogatók. A 10. versben is szerepel az egész törvény kifejezés, valamint ott is rámutat még egyszer, hogy az egésznek, mármint az egész törvénynek a megrontásában bűnös, és a 11. versben a törvénynek a megszegőjéről szól, valamint még idéz is két törvényt a 10 parancsolatból. Tehát azt hiszem, ezek alapján nem kell magyaráznom, hogy miért a személyválogatás és a törvény címet adtam meg a vázlaton a mai Isten tisztelet címeként. Nos, nézzük meg, hogy milyen ez a törvény, amire ennyire hangsúlyosan, ekkora hangsúlyt fektet itt a Szentíró ebben a szakaszban. Milyen ez a törvény? Az első pontban arról szeretnék beszélni, hogy ez a törvény, ez királyi törvényként van titulálva. Ez nagyon izgalmas, mert Jakab többször is valamilyen jelzővel ruházza fel a törvényt. Az első fejezet végén olvashatunk a szabadság tökéletes törvényéről. illetve még itt a személyválogatásról szóló szakasz végén is előkerül a szabadság törvénye. Itt pedig ugye a 8. versben a királyi törvény ilyen szókapcsolat szerepel, ami, ha jól tudom, akkor egészen egyedi a Bibliában. Mit jelent ez a királyi törvény? Ugye az irodalomórákon mindig elhangzott, hogy mire gondolt a költő. Hát mire akar tanítani Isten bennünket ezzel a kifejezéssel? Az első, ami eszünkbe juthat, és egy elég kézenfekvő és jó magyarázat, hogy Istennek az uralmára szeretne ezzel rámutatni. Jakab az ő levelében nagyon sűrűn hivatkozik az Ószövetségre, az ószövetségi szent iratokra. Ahogy említettem, a 11. versben is idéz ugye belőle. És az Ószövetségben számos helyen találkozunk azzal a motívummal, hogy Isten az, aki uralkodik. Ő a király, még királynak is nevezi. Vagy a trónnal, ő ül a trónon. Ugye ilyeneket olvashatunk, hogy az Úr pedig örökké trónol, írja a 9. Zsoltár. Vagy trónol az Úr, mint király, mindörökké, szerepel a 29. Zsoltárban. Akkor Ézsaiás könyvének a végén így szól az ige, hogy az egek nékem ülőszékem, vagyis trónusom, így is lehet mondani, az egek az én trónusom. Jeremiás arról beszél, hogy abban az időben Jeruzsálemet hívják majd az Úr királyi székének, és minden nemzet oda gyülekezik az Úr nevéért. És nagyon sok ilyet lehetne még sorolni, de már ebből is gondolom, hogy világosan látszik, hogy Isten az egész világnak, az egész teremtett világnak az uralkodója, az ura, a királya. És ezzel már az Ószövetségben is tisztában voltak a hívő emberek. És ez mind igaz Jakab levelében is, de itt még gazdagabb lesz a jelentés tartalma ennek a királyi kifejezésnek. Ugyanis, ahogy a bevezetőben említettem, az egész témát Jézusra nézve tárgyalja. És Jézusra utal a 7. versben is, azt mondja, hogy a drága név, amelyről neveztetünk, ez Krisztusra utal. Őról a neveztettek a keresztjének, ugye az ő nevét viselik, és őról a neveztetünk ma is, mi is keresztjének, nem a kereszt után, ugye, hanem maga a Krisztus név után neveztetünk. Az ő nevébe kereszteltetünk, és az ő nevét hordozzuk. És Jakab a királyi törvény kapcsán is Krisztusra hivatkozik. Ez abból is látszik, hogy amit rögtön utána hozzáfűz egy idézet, ez a szeresd fele barátodat, mint magadat, ez megint csak Jézusra utal vissza. Jézustól kérdezték ugyanis, hogy Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? És Jézus mondta nekik, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. És hogy Jézus ebben a válaszában idézte Mózes 5. könyvében szereplő törvény, és aztán pedig hozzá kapcsolt ugye egy másikat a Mózes 3. könyvéből. Azt mondta, hogy a második hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. És ugye ezt idézi itt Jakab. És Jézus még azt is hozzátette, hogy e két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Tehát itt, amikor Jakab ezt fölidézi, akkor a hallgatósága előtt egyben meg kellett, hogy jelenjen a lelki szemeik előtt Jézus, aki ezt a kapcsolatot, ezt a törvénykapcsolást kvázi létrehozta, őtőle szerepel, vagy őtőle származik. És Jakab tényleg sokat merít az Ószövetségből, mert ugye azt is hozzáteszi, hogy az írás szerint, hogy a királyi törvényt az írás szerint, tehát ez szerepel az írásban, ahogy Jézus is onnan idézte a Mózes könyvéből, a 3. könyvéből. De ugyan erre alapoz és komolyan veszi, hogy az írás szerint van, de a törvény királyi voltát azt Jézusnak a személye adja. Azért királyi, mert Jézus maga idézte a nagy parancsolat címszava alatt, és ezzel foglalta össze az összes törvénynek a lényegét. És csak egy pillanatra megemlítem, hogy itt azért olyan mélységekben gyökerezik Jézus tanításában Jakab levele, hogy egyből cáfolni lehet azt a felvetést, hogy Jakab nem sokat beszél Jézusról erről. Ezt megemlítettem, hogy szokta ez a kritika érni ezt a levelet. Hát nem tudom, hogy akik ezt gondolják, azok melyik levelet olvassák, mert itt nagyon, nagyon hangsúlyosan és nagyon mélyen jön elő Jézus tanítása. Na most annál is inkább igaz ez, mivel hogy a királyi jelzővel, a királyi törvény jelzővel nem csak Jézus személyét idézi a hallgatóság elé, hanem Jézusnak az egyik legfőbb mondani valóját is. Ugye mi volt a mindig visszatérő szófordulat Jézus tanításában? Az Isten országa. Az Isten országa. Elérkezett hozzátok az Isten országa. Elközelített hozzátok az Isten országa. Mihez hasonló az Isten országa? Hasonlatos a mennyeknek országa, a mustármaghoz, a mennyek országa, a kovászhoz. Mindig ez volt az Isten országa és a mennyek országa, az gyakorlatilag ugyanaz. És Jézus az ország alatt nem egy egyszerű országot értett, nem is demokráciát, hanem Istennek az uralkodását. Úgy is lehetne fordítani, hogy az Istennek a királysága, vagy a mennyek királysága. És azért királya a törvény, mert Jézus, aki a királyoknak a királya és uraknak az ura, ő idézte és ő kapcsolta össze, ő összegezte így a teljes törvényt, és az ő királyságában, az ő országában, ami az ő földre jövetelével elközelített hozzánk, abban ez érvényes. Na most Jézus sokat tanított a felebaráti szeretetről. Ezt többször részletesebben is kifejtette. Elmondta, hogy ez a nagy parancsolat, ez a második nagy parancsolat, de részletesen is kifejtette, hogy mit ért ez alatt. Az egyik legismertebb ilyen magyarázata, az ugye az irgalmas samaritánusról szóló elbeszélése, ahol szintén idézi egy írástudó ezt a törvényt, ezt a királyiként apostrofált törvényt. Egy írástudó egyébként pont a saját személyválogatását akarta volna legalizálni, amikor rákérdezett Jézusnál, hogy ki számít az ő fele barátjának. Tehát pont egy ilyen kiskaput szeretett volna találni, mert tudta ő a törvényt, de arra számított, hogy hát akkor esetleg szűkítsük azt a halmazt, hogy ki tartozik bele a fele barát definíciójába, kit kell ez alatt értenünk. Úgy gondolta, hogy nem mindenki számít egyformán fele barátnak. Kire érvényes a fele baráti szeretet parancsa? És hát Jézus ugye egyértelműen válaszolt, azt mondta, hogy azt tesz eleget a fele baráti szeretetnek, aki törődik mások szükségleteivel. Ugye erről szól a samaritánus története, hogy nem ölelgette, nem csókolgatta az a samaritánus azt az elesett embert, egyszerűen segített rajta. A szeresd fele barátodat, mint magadat parancs alatt nem az önszeretetre buzdított Isten, nem az önajnározást engedélyezte, arra tanított, hogy ugyanúgy kell másoknak a szükségleteit is figyelembe venni és gondoskodni azokról, mint ahogy minden ember érzékeli a sajátját, és ugye el is látjuk azokat. Tehát nem a ma divatos és sokat hangoztatott ilyen önszeretetről van szó, csupán a másik ember szükséghelyzetének a felismeréséről, és arról, hogy ez bennünket nem hagyhat idegen. Nem sétálhatunk el mellette. És hát ezen érdemes elgondolkozni. Ez a királyi törvény, vagy legalábbis egy része, az egyik fele, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És valóban az ember nagyon jól látja a saját szükségleteit. Mindig tudjuk, hogy nekünk mi lenne a jó. És most nem a bűnös vágyainkra gondolok, csak egyszerűen érzem, amikor éhes vagyok, és akkor eszek. Érzem, amikor szomjas vagyok, és iszok. És hogyha valami fáj, akkor azt megoldom, meg hasonló helyzetek. És mennyire veszük ezt észre másoknál? Mennyire veszük észre itt a gyülekezetben egymásnak a szükségleteit? Lehetnek testi szükségletek, de lehet lelki szükséglet is. Egy bátorítás, egy meghallgatás, esetleg egy megfeddés, az is lehet a másik szükséglete. De lehet valóban fizikai segítségnyújtás. Mert mennyire vesszük észre, és mennyire gyakoroljuk ezeket? Hát ezen érdemes gondolkozni, de az látszik jól, hogy Jézus illetve hát a teljes Biblia tanítása a felebaráti szeretetről, az azért kerül elő itt Jakabnál is, mert nyilvánvalóan homlok egyenes szembe megy azzal a viselkedéssel, amit Jakab korábban említett, ez az aranygyűrűs férfiúnak a felmagasztalása, vagy körbeugrálása, és a szegény ember hátratétele, ezzel teljesen szembe megy. És ezért Jézusra is az ő tanítására, az ő királyi törvényére hivatkozik Jakab, mint ami ennek a személyválogatásnak a teljes ellentéte. És ugye nem véletlen, hogy azt írja, hogy aki ezt megtartja, az jól cselekszik. Aki megtartja a felebaráti szeretet királyi törvényét, az helyes dolgot tett. Na most tovább lépve a második pontunkra, szeretnék néhány szót ejteni a törvénynek az egységéről, hogy a törvény egy egységes dolog. Erre utal Jakab a 9. és a 10. versekben. Ugye két héttel ezelőtt idéztem Mózes 5. könyvéből a konkrét parancsolatot, így hangzik, hogy ne legyetek személyválogatók. Na most, aki a felebaráti szeretetet gyakorolja, az jól cselekszik, az biztos, hogy nem diszkriminál senkit, mert Jézus is így tanított. Aki viszont mégis személyválogató, ugye itt jön az ellentét, az vétkezik, az bűnt követel, az megszegi a törvényt. Az a törvény megrontója lesz, és azt az illetőt elmarasztalja, elítéli a törvény. Ezt írja Jakab. És itt a másik oldalról is igazolja azt, amire Jézus tanított az irgalmas samaritánussal is, és leszögezi azt, hogy a személyválogatás az bűn, az ellene megy Isten akaratának. Isten szemébe helytelen, és el is ítéli az ilyen jellegű megnyilvánulást. És ez azért nagyon fontos, mert ahogy a Jézushoz érkező írástudó kérdéséből, és a Jakab által felhozott példából is látszik, az emberek keresnek kibúvót ez alól. Mindig keresnek kibúvót a törvény alól. Miért nem kell azt megtenni? Valahogyan magamat igazolni, hogy miért nem a jót, miért nem a helyeset tettem, vagy miért jó az inkább, amit én tettem, mint az, amit Isten mond. És erre manapság is az egyik legnépszerűbb módszer a kibúvó keresésének az a mérleg nyelves elgondolás. Több az egyik, mint a másik. Elképzelünk egy mérleget, és két oldala van, és melyik a súlyosabb. Több jót tettem, mint rosszabb. Arra felé billen. Szeretünk így gondolkodni mindenről. Ugye, ezzel találkozunk már az iskolában is, a különféle vizsgákon, vagy felmérőkön. Ezt tapasztaljuk, hogy mindenütt van ugye egy minimum pont határ, amit teljesíteni kell, és hogyha azt elérjük, akkor az sikeres. Sikeres volt a megmérettetés. 10 hibapontig sikeres a kressz vizsga. 80%-ig 5-ös az érettségé. Ugye minimum 3 pont a szóbelin, és akkor még átengednek, és a többi. Egy állásinterjúban, egy akár a párválasztásban, mindenféle döntéshelyzetekben jön a mérlegelés. Merre fele billen a nyelve. És ezzel valahol nincsen gond, tehát az iskolában, vagy a kresszvizsgán, vagy a döntéshelyzeteinkben nem probléma, hogy alkalmazzuk, szabad ezt az eljárást alkalmazni. Egyedül a törvénnyel kapcsolatban nem szabad ezt alkalmazni. A törvénnyel kapcsolatban nincs kötelező minimum, amit túllépve már jók vagyunk. Illetve van minimum, azt mondja a Biblia, hogy az egész a minimum. A 100% a mérce. És valahol ezen egyébként nem szabad meglepődnünk, mert igaz, hogy az iskolában tényleg ilyen pont vagy határ megugrásról kell, vagy azon kell megfelelnünk, de mondjuk az állami törvényeknél már nem így van. Tehát ha lefotóz engem mondjuk a trafipax, mert gyorsan mentem, akkor nem lehet arra hivatkozni, hogy ez csak egy, és a többit betartottam. Ugye egybe küldik a csekket. Nem fog felmenteni az, hogy még a minimumon belül vagyok. Vagy hogyha ugye lehet halmozni a vétségeket, azért komolyabb büntetés jár, de ha már egy szabályszegést is elkövettem, akkor már számolnom kell annak a következményeivel, az ítélettel. Nem ment fel engem az a tény, hogy mondjuk más területen nem szegtem meg a törvényt. És ez így működik Isten törvényével kapcsolatban is. A törvény az törvény, és aki egyet is megszeg belőle, az vétkezik, és azt el fogják marasztalni miatta. De Isten törvényével kapcsolatban még ennél is többről szól a dolog. Azt mondja Jakab, hogyha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, akkor az egésznek a megrontásában bűnös. Tehát Istennek a törvénye, a 10 parancsolat is, de még az a számos rendelkezés is, amiről olvashatunk Mózes könyveiben, ez azt mondja az ige, hogy egyetlen nagy egységet alkotnak, egy szerves egység az egész. És ezt már az ószövetségi zsidó emberek is tudták. Mi sokszor csak törvények sorozatát, rendelkezések sorát látjuk benne, de ők úgy tekintettek a sínai hegyi tórára, mint ami az Istentől kegyelmesen Izraelnek adott kinyilatkoztatás dokumentuma és életrendje. Benne lelik örömüket a kegyesek, benne mutatkozik meg az a bölcsesség, amelynek segítségével Isten megteremtette a világot, ezért a tóra, azaz a törvény, magában foglalja az eget és a földet, és meghatározza minden ember életét annak minden egyes rezdülésével. Ez egy idézet volt, de nagyon jól összefoglalja, de még egyszerűbben és rövidebben megfogalmazhatom. Isten az ő törvényében kijelentette az egész teremtett világra nézve, hogy mi a jó és mi a rossz. Hogy mi a helyes és mi a helytelen. És leszögezi, hogy miként kell viszonyulnunk ugye ő hozzá, és miként kell egymáshoz. Ugye erről beszélt Jézus is, és azt mondja, hogy e két parancsolattól függ az egész törvény. Ez egy kerek egész dolog. Mondhatjuk azt is, hogy a tökéletességnek a leírása jelenik meg a törvényben. És ha mi bármiben is eltérünk ettől a tökéletességtől, akkor csak rontani tudunk rajta. Az csak rontani tud a helyzeten, csak rossz irányba térhetünk el tőle. Mivel tökéletes és egységes, ezért mi csak belerondítani tudunk. Hogy ezt kicsit szemléltessem, képzeljünk el egy gyönyörűen, frissen, mosott, vaxolt, polírozott autót, egy szép sportautó mondjuk, kigurul. És az olyan kellemes a szemnek, úgy főleg gondolom a férfi társak azért tudnak benne gyönyörködni, és ilyen egy galamb és rápottyant. Hát nem fogunk mérlegelni. Nem fogjuk azt gondolni, hogy hát azért a nagy része még mindig milyen szép maradt, hanem azt fogjuk gondolni, hogy belerondított az egészbe. Ott égtelenkedik. És ugyanígy van a törvénnyel is, hogy az egyben az egész egységes, és ha valaki megrontja, akkor az egészet rontja meg. Már csak azért is, mert ahogy Jézus is mondta, az egész törvény ettől függ. Tehát az egészet, az egész törvényt, az összes parancsolatot össze lehet foglalni ebbe a két dologba, amit ő idézett. És a személyválogatással az egész felebaráti szeretetre vonatkozó parancsot felrúgjuk. Igaz, hogy az csak egy ilyen apróságnak tűnik, de az egész felebaráti szeretetre vonatkozó részt, azt felrúgjuk. Az egésznek megrontásában bűnös, mondja Jakab. És a törvény megszegéséért büntetés jár. Azt Isten megítéli. És most hadd térjek rá a harmadik pontra, hogy a törvény az Istené. Azt gondolom, hogy ez már nem ér senkit meglepetésként, amikor ezt mondom, hogy Isten jelentette ki az ő törvényét. Ő adta. Isten volt az, aki megjelent a sínai hegyen Mózesnek és a népnek, és ő maga írta a 10 parancsolatot a kőtáblákra, az ő ujjaival, ahogy olvashatjuk. Ezek a törvények nem az emberek által általánosan elfogadott normák. Egy részét elfogadják egyébként, így világszerte, alkalmazzák is sok helyen, ahogy említettem, akár a személyválogatás felismerik, vagy felismerik sok helyen, hogy lopni helytelen dolog, vagy felismerik azt, hogy ölni helytelen dolog. De Isten törvénye az egységes, és nem lehet belőle így kiragadni. Nem lehet a tetszésünk szerint alakítani, mert az ilyen jellegű próbálkozások mindig, ahogy említettem is, a tökéletességnek a megrontásához vezetnek. Ez mindig foltot fog ejteni. Javítani nem tudunk, csak rontani rajta. És ennek az az oka, hogy a törvénynek ez az egységessége, annak a tökéletes volta, az abból fakad, aki adta. Azért egységes a törvény, mert Isten maga, az ő személye egységes. Az ő három személye is tökéletesen egy, egységes. Nem változik, Isten nem gondolja meg magát. Ugye még Jakab is azt mondja, hogy a világosságok atya, akinél nincs változás, vagy a változásnak árnyéka. Vagy más helyen olvashatjuk, ugye, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Egy, egységes, még az időben is. Tehát amit mi tapasztalunk idő, még abban is egységes, nem változik meg. És mivel Isten ilyen egységes és változhatatlan, ezért az ő törvénye is az lesz. A Szentírás minden törvénye mögött Isten személye áll, ő jelentette ki, ő fektette le a szabályokat, és ezért akármilyen törvényszegésről legyen szó, az az ő személye elleni lázadást fog jelenteni. És még azt hozzá kell, hogy tegyem, hogy a törvények mindegyike Isten jelleméből fakad. Tehát nem hasraütésszerűen találta ki Isten, hogy most ez legyen jó, ez meg legyen rossz. Azért mondja például ezt, hogy szeresd a fele barátodat, mert ő szereti. Ő maga szeretett, de ő törődik a szükségleteinkkel is, amire buzdít, ugye ő gondunkat viseli. Azért mondja azt, hogy ne őj. Mert Isten, ő maga az élet, ő belőle származik az élet, ő lehelt élő lelket az emberbe. És ugye ezzel szembe megy, ezt rontja meg az, aki öl. Azért mondja, hogy ne paráználkodjál, mert ő maga hűséges. Ugye ismerjük az igét, hogy ő hű marad, ő magát meg nem tagadhatja. Tehát Isten törvényei ilyen személyesek, ami az ő saját jelleméből fakad. És ezért írja Jakab, hogy aki ezt mondta, ne paráználkodjál, ezt is mondta, hogy ne ülj. Ugye itt Istennek a személyére utal, hogy ugyanattól származik mind, és ezért az ő személye elleni ellenszegülés, fellázadás, hogyha nem tartjuk be. És mivel Isten jellemvonásaiba, ahogy említettem, az is beletartozik, hogy ő nem személyválogató, ezért adta törvénybe azt is, hogy mi se legyünk azok. Ezért várhatja el. Ez azért különleges dolog, mert a világi törvényeknél nincsenek ilyen. Tehát nincs ez a jelenség. Teljesen személytelenek. Nem egy konkrét illető ellen vétek, ha megszegem. Hogyha mondjuk egy 40-es táblánál 50-en megyek, akkor nem tudom, hogy ki rakta oda a táblát, vagy egyáltalán kihozta ezt a törvényt. Nem lesz ilyen személyes vagy érzelmi töltete ennek az engedetlenségnek, vagy szabályszegésnek. De ugye teljesen más, hogy fest a dolog, hogyha valaki, akit ismerek, főleg, hogyha még szeretem is, mondjuk az apukám vagy a feleségem mondja, hogy ne siess, vagy ne menj gyorsan, akkor lehet, hogy még a maximum sebességet se fogom megütni, mert azt ő mondta. Tehát teljesen más Istennek a törvénye, mint a világi törvény, mert ennyit számít, hogy tudom-e, hogy ki mondja. És ezért mondja Jakab ezt, hogy aki ezt mondta, az mondja ezt is. Ez mind Istentől jön. Az, hogy ne legyetek személyválogatók, és hogy szeresd a fele barátodat, ugyanazt mondja, mint az, aki azt mondta, hogy ne ülj és ne paráználkodjál. És akármelyiket szegjük meg, akkor azzal az ő törvényét rontjuk meg, és ő megítél, mert ezzel az ő tökéletes személyének mondunk ellen. És most végül még két gondolatot hadd fűzzek hozzá itt a végén. Azt szeretném még megemlíteni, hogy amit itt ugyan Jakab nem részletez, de a Biblia más helyén találkozunk vele, hogy a törvénynek az egyik funkciója az, hogy felhívja a figyelmünket, és szembesítsen bennünket a saját magunknak a romlottságával, az elesettségünkkel. A törvény kvázi mint egy tükör, ugye ezt úgy szokták hívni ezt a funkcióját, hogy a tükör, megmutatja, hogy hányszor szegtük már meg a törvényt. Hányszor vettük semmibe Istennek az akaratát. És mindezt azért mutatja meg, hogy elvezessen bennünket Krisztushoz, és hogy felismerjük, hogy a mi törvényszegésünknek, és az Isten elleni lázadásunknak, a vétkeinknek és a bűnnek a terhét Jézus vette magára a kereszten. A bennünket illető ítélet, amiről itt is beszél, hogy elmarasztaltatás, megítélés, ezt Jézus magára vette, ez ő rászállt, ő hordozta el. És ez az egyik funkció, hogy bennünket ide elvezesse, hogy nekünk már nem kell emiatt szorongani, nem kell, hogy féljünk, mert elég Jézusban hinni. Ugye, ahogy Jakab is mondja, Urunknak, megváltómnak, Krisztusomnak vallani őt, rábízom magamat, és ő felment minden ítélet alól. Tehát a ma részletezett törvénynek ez az egyik funkciója. Ugyanakkor van egy másik funkciója is, illetve van még egy harmadik is, de arra most nem szeretnék kitérni. A másik az, hogy aki már mindezen átesett, aki hitre jutott és megtért, annak se szabad legyintenie a törvényre. Ugyanis a törvény, ahogy láttuk, az egységes, és Isten személyéből fakad, és hogyha felismerem azt, hogy nem tudok neki eleget tenni, az már jó. És hogyha még elfogadom azt is, hogy Jézus tett eleget a törvénynek, és Jézus tett eleget értem is, az még jobb, az nagyon fantasztikus dolog, de attól a törvény, az még mindig ugyanaz lesz. Az még attól még mindig Isten jelleméből fog fakadni. Ez nem változik meg. Tehát ha én leborulok Jézus keresztje előtt, és Uramnak, és megváltomnak vallom őt, és rábízom magam, akkor ugye a következő lépés az, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Akkor mi legyen most ezután? Mi következik? És vajon meg fog változni a törvény? Más dolgot fog várni a hívő embertől azután Isten? Nem. Isten azt mondja, hogy tessék, ott a törvény. Hát abban a tökéletességet jelentettem ki. Arra kell, hogy törekedj. Ezt nem szabad elfelejtenünk, hogy jó, hogyha rábízzuk magunkat Jézusra, és jó, hogyha ha eljutottunk már odáig, hogy nem tudjuk megtartani a törvényt, és ezért Jézushoz megyünk, és az ő áldozatához. De nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az, hogy mi a jó és mi a helyes, az utána se lesz más. És igaz, hogy nem fogom tudni tökéletesen megtartani, de amire hívő emberként törekednem kell, az ugyanaz lesz. Ugyanaz az elvárás. Ugyanaz, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és az, hogy szeresd a fele barátodat, mint magadat. Adja meg nekünk az Úr, hogy így tudjunk járni az ő útján. Amen. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, azért, hogy te vagy az, aki eljöttél erre a földre, te vagy az, aki tökéletes életet éltél, és betöltötted a törvény minden egyes pontját, minden egyes részletét. És köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki magadra vetted a mi törvényszegéseinknek a súlyát, annak az ítéletét. Köszönjük, hogy ezért jöttél, és te ezt önként vállaltad, értünk, hogy nekünk ne kelljen elszenvedni azt az ítéletet, amivel sújtana bennünket, hanem megszabadulhassunk, felmentést nyerhessünk ezek alól. De köszönjük neked, Urunk, hogy a te törvényed, az királyi törvény, és a te országodban, a te királyságodban ugyanezek érvényesek. Ott se szabad egymást megvetnünk, nem szabad lenéznünk, hanem ugyanerre buzdítasz, hogy ha már hozzád jöttünk, és ha már elhittük, elfogadtuk a te áldozatodat, örömhíredet, akkor álljunk be a te követésedbe is, és igyekezzünk azt a jót cselekedni, amire te azt mondtad, hogy jó. Köszönjük, Urunk, hogy így buzdítasz bennünket arra, hogy itt ebben a közösségben is szeressük fele barátainkat, szeressük a testvéreinket is, hitbeli testvéreinket is, de ezt a szeretetet, ezt még szélesebb körben gyakoroljuk, és még a nem hívő emberek felé is a te tőled kapott, belőled merített szeretettel tudjunk fordulni, és tudjuk észrevenni egymásnak a nehézségeit, a szükséghelyzeteit. Kérünk, Urunk, hogy te adj nekünk erre szemet, hogy láthassuk, hogy miben tudunk segíteni, és hogyan tudunk szolgálni egymás felé. Köszönjük, Urunk, hogy mindezekre tanítottál ma bennünket. Köszönjük, hogy talán jobban megérthettük a te törvényedet. Kérünk, hogy vezess mindannyiunkat ezen az úton. Adj nekünk erőt arra, hogy ezen járjunk, és emelj fel bennünket, amikor elbukunk. Kérünk, hogy te vezérelj mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, azt, hogy most kérhetünk is téged, kérhetünk a gyülekezetünkért. Köszönjük, Urunk, hogy te elét hozhatjuk azt a családot, akik most gyászolnak. Köszönjük, hogy te rád bízhatjuk minden egyes tagját, és kérhetünk téged, hogy te vedd őket körül a te vigasztalásoddal, szereteteddel. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a gyülekezet fiataljait, idősebbjeit. Köszönjük, hogy kérhetünk téged azokért, akiknek betegségük van, vagy testi nehézségeik, fájdalmaik. Kérünk, ha lehet, akkor te adj enyhülést és gyógyulást. De mindennél fontosabb, hogy tartsd meg őket is magad mellett. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk városunkat, népünket, sőt az egész világot, habár sok fenyegető dolog jön, és sok ijesztő dologgal találkozunk, ijesztő hírekkel találkozunk, de köszönjük, hogy te vagy a mindenség ura, aki kezedben tartod az egész történelem folyását, és te tőled vehetjük el mindazt, amit készítettél. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod a mi esedezésünket a te nagy nevedért. Amen. Most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és a hirdetéseket hallgassák meg. Először is együttérző szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Mészáros Sándorné született Kucsai Zsuzsanna, elhunyt 2021. július 23-án, 73 éves korában. A temetése az Újszent Iváni temetőben volt, a tegnapi napon, szombaton, 10 órakor. Istenünk vigasztalását kívánjuk itt maradt két lányának, vőinek, unokájának, testvéreinek és családjaiknak. Az ő kedves igéje vigasztaljon mindnyájunkat, Izsaiás könyvéből. Te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked, szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem utállak. Ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak. Hirdetem továbbiakban, hogy a gyülekezetünk ifjúsága, vagy legalábbis egy nagy része elment a Tátrába ifi hétre. Kérem a testvéreket, hogy hordozzuk őket is imádságban. illetve hirdetem azt, hogy a jövő héten a gyülekezeti alkalmaink közül a Biblia óra meg lesz tartva kedden, 6 órától. Szeretettel várunk mindenkit. És még egy hirdetés, hogy a gyülekezeti héttel kapcsolatban a következő vasárnap, tehát augusztus 8-án, az Isten tisztelet után lesz egy megbeszélés itt a templomban, Úgyhogy aki jelentkezett erre a gyülekezeti hétre, az kérjük, hogy jöjjön és maradjon itt az Isten tisztelet után, hogy eljussanak hozzá a szükséges információk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük a 497. dicséretünket. 497. dicséretünket énekeljük a 4. versszakával kezdődően, majd pedig végig a 7. versszakáig. 497. dicséretünk 4. versszaka így kezdődik. Szent kezedbe ajánljuk mi lelkünket, mai nap is tápláljad mi testünket. Nemzeti imádságunkat, a himnuszunkat énekeljük most el. áldás békességet.